Jézus békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomja a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tisza párt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tisza pártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit és tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tisza párt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvező adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. A Magyar Ságkutató Intézet sikeresen beazonosította II. Vak Béla király maradványait, írta meg az MTI. A kutatók a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak. Erről készült tanulmányukat az iScience-en publikálták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol. És kék, és olyan szép. És a szád, ha hozzám szól majd még, meg kell értsed, hát ennyi épp elég. Te biztosan látod, égből vagyok, talán fel sem olvadok, hát nyújtsd két kezed. Nem érzem régen már, és az a láz csak álmomban égett át. És az arc, tudd meg, hogy tiéd. Hív, nekem ennyi elég. És a szád, ha hozzám szól majd még, meg kell értsed, hát ennyi épp elég. Te biztosan látod, jégből vagyok, talán fel sem olvadok, hát nyújtsd két kezed,
következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Siluett. Magazin műsor nőknek. Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is örülök, hogy rám gondoltál.
Azért egy nehéz napon vagy túl, hiszen ma pedagógus szakvizsgát tettél itt az egyetemen, Egerben. Mesélj erről egy kicsit.
Nagyon izgatottak voltunk a szaktársaimmal együtt, aztán végül nagyon jó élményekkel távoztunk, egy jó nagy kő leesett mindenkinek a szívéről, hogy túl vagyunk rajta. Jól sikerült, hál' Istennek.
Gratulálok ezúton is.
Köszönöm szépen.
Te januárban is képzést végeztél, mégpedig fejlesztő pedagógia szakon. Honnan ered ez a pedagógus lét, az óvópedagógia, hiszen te óvóniniként dolgozol imár 7 éve. Ezt a családból hozod esetleg, vagy ez teljesen egy önálló út volt, amit te választottál?
Én ebbe szinte belenőttem. Nekem a családomban az anyukám is óvónéni, a nagymamám pedig Dajka néniként dolgozott helyben a szülőfalumban. Én Nógrád vármegyéből érkeztem, Ipolytarnócon nőttem fel, és láttam a mindennapokban, mit dolgozik az anyukám, és nagyon megtetszett. Igaz, ő az elején lebeszélt róla, megmondom őszintén, de aztán rájött, hogy nem volt érdemes, mert jó helyen vagyok. Nagyon szeretem ezt a hivatást.
És volt esetleg kisebb testvér, aki felette már nővérkedtél?
Nekem van egy öcsém, 3 évvel fiatalabb, mint én, úgyhogy igen.
Akkor rajta is gyakoroltad ezt tulajdonképpen.
Igen, egy kicsit igen.
És amikor ezt a szakmát, ezt a hivatást választottad, akkor mi volt a legvonzóbb ebben számodra?
Mindig is vonzott a gyermekekkel való foglalkozás. Annyi szeretetet, kedvességet lehet tőlük kapni, nagyon-nagyon vonzott, hogy én is tudjak nekik adni, és ők is tudjanak nekem visszaadni, mert egyfajta feltöltődés mindkét résznek. A felnőttnek is, és a gyereknek is.
Azért nem annyira egyszerű gyerekekkel dolgozni, ugye?
Ez mondjuk így igaz, főleg a mai világban nagyon fontos az elfogadás, a szeretet, a tolerancia, az empátia, ezek mind-mind nagyon fontos tulajdonságok, amikkel úgy gondolom, hogy a mai korról a pedagógusának rendelkeznie kell.
Azt szokták mondani, hogy a pedagógiát, a tanítást nem is lehet igazából tanulni, hanem erre vagy születni kell, vagy magától jön ez az emberben, vagy pedig nagyon nehezen tudja talán megtalálni azt az utat, ami aztán pedagógussá teszi. Arról kérdeznélek, hogy a te életedben mit változtatott meg az, hogy ezt a hivatást választottad, és mit érzel a mindennapokban, amikor bemész az óvodába, és amikor ez a sok kicsi gyerek téged vár, és foglalkozásokat tartasz nekik?
Örömmel tölt el, mindenféleképpen, de vannak nehézségei is. Az egyetemen nyilván megtanulja az ember, nagyon jó alapokat kap, de utána a gyakorlatban dől el minden. Az eleje nagyon nehéz volt, nem is az, hogy fogjuk meg a gyerekeket, mert az talán még könnyebben ment. A figyelem fenntartása az egyre nehezebb már manapság. Minden nap más. Azért szeretem ezt a hivatást, mert változatos. Nincs két egyforma nap. Akár a foglalkozásra felkészülésben, akár egy fellépésben nincs két egyforma. A gyerekek sem. A hangulatuktól is függ éppen az adott nap.
Ahogyan említed, hogy egyre nehezebb talán a gyerekekkel, Na most ugye ez a szétoszló figyelem, ezt tényleg nagyon-nagyon nehéz számukra megmutatni, hogy igazából egy kicsit koncentráltabban kellene sok mindent csinálni, hiszen már annyira befolyik az életükbe, már egészen piciknek is a média, a különböző digitális eszközök, hogy azért nektek ez óriási kihívás lehet. Mit tapasztaltok ti, óvodapedagógusok, milyenek a mai 3-4-5 évesek, akik aztán iskolába készülnek, hogyan tudjátok őket megfelelően felkészíteni arra a 45 percre, amit aztán ülve kell egy helyben tölteniük általában, ha nem egy alternatív iskoláról van szó.
Nagyon nehéz, ugye alapvetően az iskolára felkészítés a feladatunk, már 3 éves kortól a 6 éves korig, nyilván különböző csoportokban, kis, középső, nagy csoportban, de már sokszor kis csoportban is olyan kihívásokkal szembesülünk, amikkel például 7 évvel ezelőtt nem feltétlen.
Mondanál egy ilyet?
Akár a nyelvi fejlődések elmaradása az elég sok esetben, és azt már kutatások is bizonyítják, hogy a túlzott képernyő használat az nagyon-nagyon befolyásolja.
Beszélgettem egy logopédussal a tavalyi év során a műsorban, és ő is ezt említette és kiemelte, hogy óriási probléma az, hogy a 3 éves kor körüli gyerekek már milyen bajokkal küzdenek, és hogy ő logopédusként mennyit dolgozik azon, hogy aztán később az a gyerek majd az iskolában megfelelően fölzárkózzon, és hogy egyébként csak ezen bukik el a dolog. Milyen elakadásokat láttok ezen a nyelvi fejlődésen kívül, mondjuk mi az, amit még a gyerekeknél problémák okoznak?
Mozgásszegénység. Ami meglepő egyébként, ahhoz képest, hogy a gyerekek a mozgáson keresztül mennyi mindent tanulnak. Figyelem, emlékezet, akár egy vers vagy egy ének tanulásban vannak olyan gyerekek, akiknek nagyon-nagyon nehéz, akár egy 6 vagy egy 8 soros vers, ének, körjáték, türelem. Nagyon nehéz már a türelemmel, meg a kitartásukat fejleszteni. Sokszor úgy kell már felkészülnünk az adott foglalkozásokra, hogy ezeket mind figyelembe vesszük.
Ezt a későbbiek során majd kérdezni fogom, hogy konkrétan milyen foglalkozásokat is tartasz, de térjünk még vissza oda, hogy hogyan telik egy nap.
Minden ovinak van saját napi rendje, illetve heti rendje. Nálunk úgy működik, hogy már 7:30-tól nyit az óvodánk, és 16:30-ig tart nyitva. 16:30-től 9 óráig folyamatosan várjuk a gyerekeket, szabad játék tevékenységeket végezhetnek, illetve 10 óraizunk. 9 óra után szervezett tevékenységeket tartunk a gyerekeknek, ott szoktuk tartani a környezetfoglalkozást, matematika, énekzene, nagy mozgás tevékenység, verselés, mesélés, minden nap valami mást, ezeket a heti rendünkben dokumentáljuk, és utána ebédeltetés történik, 1 órától délutáni pihenő, 3:45-3 felé szoktunk ébreszteni, és akkor utána 16:30-ig szabad játék újra a gyerekek számára, amíg megérkezik értük a szülő. Így szokott tenni egy átlagos napunk. Nem mondom, hogy nem fárasztó néha, attól is, hogy milyen műszakban vagyunk, mert váltott műszakban dolgozunk a kollégákkal, délelőttes és délutáni műszakban.
Milyen állapotban érkeznek a gyerekek az óvodába? Mit láttok rajtuk?
Van olyan család, ahol tudom, hogy nincs korlátozás, akár a tévé vagy a telefon használatában, ott általában fáradt gyerkőcöket kapunk reggel. Van olyan anyuka, aki mondta, hogy akár este 10-11-ig is képes a gyerkőce telefonozni. Találkozunk ilyennel is, találkozunk jó példával is, aki meg tudom, hogy dolgozik szülő, és hogy a településről be kell jusson a városba, és időben érkeznek reggel 7-8 között. Úgyhogy a szélsőségekkel találkozunk, a kipihent és a fáradtabb gyerkőcökkel. Fontos a differenciálás, már ebben is egyébként.
Milyen foglalkozásokat tartotok, és akkor itt térjünk ki arra, hogy te konkrétan milyen foglalkozásokat tartasz.
A 3. óvodámban, ahol most én dolgozom, itt most tiszta csoportjaink vannak. Ez azt jelenti, hogy 3 csoportban működünk, van kis csoport, középső és nagy csoport. Előtte én vegyes csoportban dolgoztam, mind a kettőnek van előnye és hátránya, nekem most 26 fős középső csoportom van, azt gondolom, hogy nagyon aranyos gyerekek, nagyon szeretik egymást, és jó kis csoportunk van, erősítik egymást. Vannak az őszi, a téli és a tavaszi időszakban lévő foglalkozások, jeles napokhoz is szoktuk kötni, akár Márton napjához, karácsonyhoz, húsvéthoz, de szoktunk projektheteket is tartani. Legutoljára a Madarak és Fák napját terveztem projektben, nagyon élvezték. Jó kis témahét volt. A Fésűs Évának a Büszke Tölgyfa című meséjét meséltem. Nagyon élvezték, utána el is dramatizálhatták. Közösen festettünk egy fát, amire szintén együtt készülhettek fel, kooperatív munka volt, mindenki részt vett benne, érezték a közös munkafelelősségét, és amit még én külön tartok az óvinkban, és azt gondolom, hogy ez egy sajátosságunk, az a néptánc. Én nagyon szeretem a művészetet. Én zeneiskolás voltam végig a tanulmányom során, így van. Általános iskolában is, gimnáziumban is, és még az egyetemen is folytattam. Mondjuk ott már kórustag voltam, de ott is körülvett a zene, és az óviban is nagyon szeretem a zenei foglalkozásokat.
És ezt hogyan viszed be az óvodába? Tehát hogyan kell elképzelni, amikor a kicsikkel megismerteted a zenét, vagy ilyen zenei táncos foglalkozásokat csinálsz velük?
A zenéhez szeretem a hangszert alkalmazni. Én furulyázni és fuvalászni tanultam. A fuvalát főleg a téli időszakban szeretem, főleg karácsony előtt használni, de bármikor máskor is nagyon élvezik. A szervezett énekzenei tevékenységek során szoktam bevinni. Zenehallgatás keretében, szabadjáték során, a gyerekek örömére, amikor kérik. A néptánc foglalkozás az pedig már teljesen másképp zajlik. Ott a középső és nagycsoportos gyerekek járnak, külön tehetséggondozás keretében, és én nagyon szeretem az Így tedd rá népi játék néptánc módszertant, én azt szoktam alkalmazni. Ez dr. Balatoni Katalin néptáncpedagógus dolgozta ki, körülbelül 10 évvel ezelőtt. Nekem ő a tanárom volt az egyetemen, és nagyon szeretem az ő általa kidolgozott módszert.
Miben rejlik ennek az ereje?
A népi játékokban, ami fantasztikus, visszahozza a gyerekek életébe újra azokat az alapokat, a tapasztalatszerzést, a cselekvéses tanulást, ami által ők önállóan felfedezhetik ténylegesen a zene és a közös éneklés örömét, illetve a fantasztikus eszközökkel. Gyönyörű, szép eszközök vannak hozzá készítve, tulipánokkal, diókkal tanítják a gyerekeknek a néptánc lépéseket. Azért is nagyon kedves számukra, mert szép, színes, mosolygós tulipánok, gyerekbarát, nagyon élvezik.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk. Szó esett a mesékről. A mai gyerekek sokkal kevesebb ideig tudnak figyelni, és hát ezt ugye el is mondtuk, és kutatások is bizonyítják, mint ahogy mondtad. Ezért mennyire könnyű nektek, vagy mennyire nehéz adott esetben a dolgotok, hogyha egy alvás során mondjuk mesét olvastok a gyerekeknek. Türelmesen végighallgatják, és elalszanak rá valóban, vagy mondjuk izegnek, mozognak, esetleg egy olvasott mesére már nem annyira figyelnek, mert otthon sem szokta már meg, hanem inkább a mindenféle kütyű által mondott meséthez van hozzászokva. Mi a tapasztalásotok?
A szervezett meséknél, mesefoglalkozásoknál ott is nehéz, de ott nagy-nagy segítségünkre van az eszköz, a bábok, ami felkelti és fenn is tudja tartani, ha jól csinálja az ember, de hát jól csináljuk, az fel is tartja a figyelmet. A délutáni alvásnál pedig ott én szeretem megvárni, mire mindenki szépen megnyugszik, átöltözik, megtalálja a helyét, lefekszik, elhelyezkedik. Én szoktam őket simogatni, mindenkit, igyekszem mindenkihez oda jutni. El is szoktam mondani a mese kezdetén, hogy ne izgulj, oda fogok ülni hozzád, csak véget ér majd előtte a mese. És szerintem ott a legnagyobb titok a délutáni meseolvasásnál az az, hogy halkan, halkan és lassan. Mert ha mi is lelassulunk, és lehalkítjuk a hangunkat, akkor a gyerekek rezgés szinten átveszik. És ez nagyon jó hatással van utána rájuk, még a nehezebben alvókra is. Nem mondom, hogy mindjárt elalszik, de ha hallja az ember halk és nyugodt hangját, akkor az már hatással van az ő idegrendszerére is, és úgy sokkal könnyebb nekünk is az elaltatás. De a simogatás, a testérintés is nagyon fontos, és nagyon igénylik.
Mennyire kapják meg ezek a gyerekek ezt a törődést, ezt a szeretetet otthon, vagy esetleg van, aki csak az óvodában jut ehhez?
Nekem most a csoportomban én azt gondolom, hogy az otthoni életükben is megkapják. Kevés olyan gyereket tudnék most mondani, aki nem kapna ilyet, de nyilván ez előfordul, és a szociális helyzete is nyilván mindegyik gyerkőcnek más. Lehet, hogy akinek mondjuk hátrányosabb a helyzete, ott lehet, hogy ez jobban szembetűnik, de én most a jelen csoportomban nem tapasztaltam ilyet. Hál' Istennek, igen.
Januárban ugye fejlesztő pedagógusként is végeztél. Mennyire alkalmazod ezt? Mi a terv esetleg ezzel későbbiek során?
Igen, az elmúlt két évenben a munkám mellett én két szakot is vittem, ha úgy nézzük. Azért gondoltam arra, hogy jelentkezek a fejlesztő pedagógiára, mert a 7 év alatt a csoportjaimban nagyon-nagyon nagy számban voltak BTMN-es státuszú gyermekek, és végig azt kutattam, és kerestem, hogy tudnék nekik minél inkább segítséget nyújtani. Ez volt az egyik fő motiváció. A másik motiváció az ismeretbővítés volt, ami meg is történt, mert a szakvizsga a fejlesztő pedagógiára épülő képzés volt. A későbbiekben munkahelyet is válthatok akár ezzel, bár egyelőre nagyon jól érzem magam óvónéniként, de nyilván fejlesztő pedagógusként kevesebb gyerkőccel kell foglalkozni. Lehet, hogy majd a pályám későbbi éveiben nem biztos, hogy a 26 fős létszám annyira komfortos lesz, lehet, hogy a kisebb létszám utána jobban fog esni.
Rátérnék egy kicsit a magánéletedre, hiszen te egy éve vagy házas, egy éve vagy férnél. Hogyan ismerkedtetek meg ti a férjeddel? Egyébként ő is hasonló karakter, tehát ő is érdeklődik akár a pedagógia iránt.
Abszolút hasonló, ő is pedagógus. 4 éve ismerkedtünk meg egyébként, pont a munkahelyváltásom évében. Interneten, hol máshol, manapság a legtöbb ismerősöm az interneten találta meg a párját. Interneten kezdtünk el beszélgetni, de volt közös ismerősünk, és hát egy jó 3 hónapig ismerkedtünk. Jó időszak volt, nagyon izgalmas, és utána 2023 decemberében lett megkérve a kezem, és utána egy évet jártunk jegyben, és tavaly nyáron júliusban volt az esküvünk, ami szuper volt. A férjem testnevelő tanár eredetileg, de jelenleg úszásoktatásban tevékenykedik, mert a testnevelő tanári diplomája mellé elvégezte az úszóedzői szakot is, valamint ő tovább ment mesterképzésre is, és gyógytestnevelést is elvégezte az alapdiplomája mellé, úgyhogy ő is sokoldalú.
És olyan ambiciózus,
és ambiciózus, mint te vagy. Pedagógiában szintén, igen, igen.
Akkor akár majd ilyen közös tervek is lehetnek.
Jól kiegészítjük egymást, nagyon sokan mondják.
És ha már házasság, akkor családtervezés is gondolom, hogy előkerül időnként, vagy szóba kerül nálatok. Ezzel mi a helyzet?
Igen, igen. Most, hogy már a vizsgáimmal végeztem, majd szeretnénk erre a tervezésre nagyobb hangsúlyt fektetni.
Beszélgessünk még egy kicsit arról, hogy mi egy esküvőn találkoztunk, mi pedig egy közös barátunk esküvőjén, így van, és nekem akkor is rólatok, mint párról egy nagyon-nagyon jó benyomás keletkezett, olyan nyitottságot tapasztaltam, és egy olyan pozitivitást, amit egyébként ritkán tapasztal az ember szerintem. Ti mennyire álltok közel, hogy érzitek magatokat közel a Jóistenhez?
Milyen vallásos családból jövünk? A férjem meg az én szüleim is vallásos szellemiségben neveltek. Római katolikusok vagyunk mind a ketten. Én római katolikus gimnáziumba is jártam. Az egyetem, amire jártam, református volt, de tudták, hogy katolikus vagyok, úgyhogy nem volt ebből semmi gond. És gyakoroljuk továbbra is a vallásunkat mind a ketten. Én a Váci Egyház megyébe jártam mentéstáborokba. Én az Ipoly Mente táboraiban voltam egy párszor, valamint a kovászoló képzésüket elvégeztem, nem is tudom, 4-5 éve, lehet, hogy már több. Tehát hitéleti csoportokat is tarthatnék, bár sajnos az időmben nem fér bele, de tarthatnék. Egy időszakban tartottam is, mert nagyon szerettem, amikor a táborokban segítettem. Úgyhogy közel áll a vallás mind a kettőnkhöz.
Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és kívánok nektek nagyon csodás együtt töltött éveket a férjeddel, és minél több sikert a szakmai karrieredben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Műsorunkban erről a rendezvényről lesz szó. Műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vezetőjét, habilitált egyetemi docenst. A beszélgetésünknek az a témája, hogy vallásturisztikai fórumot tartottak Budapesten, immár ez a 4. vallásturisztikai fórum volt, itt az Egri Egyetemen pedig már a 2. tanév volt, ami elkezdődött ugye ebben az évben is. Indítottak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot, erről is már többször beszámoltunk, és ennek a fórumnak a különlegessége, hogy Rita ide hallgatókat is vitt erre a rendezvényre. Ez már a 4. vallásturisztikai fórum volt. Mi volt ennek a témája?
Tényleg ez már a 4. vallásturisztikai fórum volt, és mindegyik fórum igyekezett egy-egy témakört a vallásturizmussal kapcsolatban körbejárni. Ezen a rendezvényen leginkább a legfrissebb trendek és a vallásturizmus kapcsolatát igyekeztek az előadók boncolgatni, megvilágítani a hallgatóság számára, és a trendek közül pedig ebben az évben kiemelkedett a mesterséges intelligencia. Úgy gondolom, hogy most már nagyon-nagyon sok csatornán hallhattunk a mesterséges intelligenciának a megjelenéséről, úgy a turizmusban, a különböző gazdaságban, ágazatokba, tudományokba, úgyhogy ez volt az egyik fontos előadása a fórumnak a 2. napon, amikor Bagyinszky Ágoston, a Sapientia Hittudományi Főiskolának a rektora tartott előadást ebben a témában, ami szintén nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Az előadó Emmája vagy Emmivel, mesterséges intelligenciával való találkozásnak 3 szintjét emelte ki. Lehetne úgy is mondani, ilyen furcsán, hogy első típusú, második típusú, illetve harmadik típusú találkozások. Itt ez az MI-val való érintkezésnek a szintjét próbálják ezek a találkozás típusok bemutatni, hogy milyen mélységben találkozik a felhasználó, akár a spirituális élménnyel kapcsolatban is a mesterséges intelligenciával. Tehát tulajdonképpen a 3. típusú találkozások azok a legmélyebbek, hogyha a vallásturizmust nézzük, méghozzá ez a transzcendens élmény a mesterséges intelligenciának a közvetítésével. Nagyon érdekes volt maga az előadás, és utána kérdéseket is lehetett feltenni. Igazából az előadás és a kérdések is azt a határmezsgyét próbálta meg feltárni, hogy hol van a határa a hitnek, és hol van a határa igazából a mesterséges intelligenciának. Tehát, hogy mikortól válik már mondjuk az, hogy egy ilyen Istent helyettesítő személyiségé a mesterséges intelligencia. Talán a hallgatók is hallottak már róla, hogy ilyennel is találkozhatunk, hogy például mesterséges intelligenciánál gyónni, vagy ad lelki tanácsokat. Úgy gondolom, hogy ez már egy, illetve maga az előadó is ezt hangsúlyozta, hogy ezek már inkább a hitet, majdnem, hogy kikapcsoló tevékenységek, mint sem a hitet elősegítő tevékenységek. Tehát tulajdonképpen ebben a harmadik típusú találkozásban a mesterséges intelligencia már belép egy olyan szerepbe, amire a hitünk alapul van mesterséges intelligencia által kreált. Jézus, Mózes, akikkel lehet beszélgetni. Tehát igazából az előadásnak az volt a lényege, hogy egyrészt hol van a határvonal, és hogy tudjuk úgy felhasználni a vallási turizmusban a mesterséges intelligenciát, ahol még magát a hitet, Istent nem zárjuk ki, hanem gyakorlatilag ezt jóra fordítjuk, és inkább az elmélyülést, a megértést segíti elő, mint sem, hogy egy ilyen kizáró tényező legyen.
Ezen kívül még milyen előadások voltak?
Kétnapos volt a rendezvény, az első napon délután kezdődtek az előadások, és itt két fontos előadást hallgattunk, az egyik az Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója tartott előadást nemzetvallás identitás kérdései címmel, illetve a turizmus jelen trendjei és a jövő víziója címmel tartott Boros Botond előadást, aki a Visit Hungary-nek volt a képviselője. Az egész rendezvényt egyébként Nacsa Lőrinc nyitotta meg, aki a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos és egyben nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki hangsúlyozta azt, hogy a vallásturisztikai helyszínek a remény helyszínei. Reménnyel és békével mennek el innen a látogatók, tehát ez a cél, hogy reménnyel és békével menjenek el innen a látogatók. Hangsúlyozta azt is, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, a képzésben résztvevőknek a száma, a vallásturisztikai képzésben résztvevőknek a száma megduplázódott. Tehát tulajdonképpen nagyon fontos előrelépések történtek az elmúlt évben is. Ezt követően Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára köszöntötte szintén a résztvevőket, aki szintén kiemelte azt, hogy a helyszíneknek nőtt a száma, egyre több a résztvevő a vallási turizmusban, és különösen fontosnak érezte azt, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, hiszen ezek találkozási lehetőséget biztosítanak Istennel. Az elkészült vallásturisztikai intézkedési tervnek a megvalósítási lépésein mentünk tulajdonképpen végig a köszöntőjében, és ennek alapján ő hangsúlyozta, hogy a vallásturizmus mindig egy misszió. Ez a legfontosabb, hogy egy missziós tevékenységet végeznek azok, akik a vallási turizmusban dolgoznak. A vallási turizmus az egy lehetőség, de egyben felelősség is. Lehetőség az adott helynek a megismerésére, megismertetésére, de egyben felelősséget is jelent azok számára, akik az adott vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, hiszen gyakorlatilag ez a missziós tevékenység, ez egy nagyon nagy felelősség, hogy hogyan közvetítik az értékek által a hitet a látogatók számára. Szonták Szabolcs még ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy akik a vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, vagy maguk a vallásturisztikai attrakciók, azok nem magányos harcosok. Együtt vagyunk, közösségként kell, hogy megéljük ezeknek a helyszíneknek az üzenetét is. Tehát itt kiemelte azt a bibliai idézetet, hogy a test ugyan egy, de nagyon sok tagja van. Tehát egymással összefogva, hálózatosodva kell ezeket az értékeket bemutatnunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyoztam még, hogy a vallásturizmus egy nagyon-nagyon érzékeny terület, és itt kapcsolódik össze azzal, hogy a nap folyamán még hallhattunk a vallásturisztikai trendekről, a legújabb trendekről is, hogy a trendek azok nagyon jók, hogy újabb és újabb trendek lépnek fel a turizmusban, és így a vallásturizmusban is megjelennek, de hogy a trendek azokat be kell építenünk a vallásturisztikai attrakciók bemutatása során, és nem a trendeknek kell diktálni azt, hogy mi hogyan mutassuk be ezeket az értékeket, hanem sokkal inkább a trendek vannak a vallási turizmusért. Tehát tulajdonképpen, hogyha világi értelemben akarunk a turizmussal versenyezni, akkor vesztesek vagyunk, hiszen mondjuk az, hogy a sima turizmus az sokkal másképpen, sokkal profitorientáltabban működik, mint ami a cél a vallási turizmusnak a szempontjából.
Egy trend akár lehet az is, hogy egy applikációt készít mondjuk egy vallásturisztikai helyszín?
Igen, abszolút. Amit az előbb is mondtam, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket lehet jóra is, illetve korlátok között felhasználni. Abszolút, tehát egyre inkább elterjednek az applikációk, az olyan mesterséges intelligencia támogatott lehetőségek, amik teljesebbé tudják tenni az élményt, de soha nem zárhatjuk ki mögötte a missziót, nem zárhatjuk ki mögüle a vallásos élménynek az átadását és a személyességet. Tehát nem szabad, hogy a különböző technikai, technológiai fejlesztések vagy mesterséges intelligencia az embert és a személyességet háttérbe szorítsa. Szonták Szabolcs volt, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy tanulnunk kell ezekből a trendekből. Hogyan tudunk ezekből tanulni? Nyilván nagyon fontos trend az is, hogy fejleszteni kell a különböző turisztikai attrakciókat, ebbe beletartoznak a vallásturisztikai attrakciók. Fejlesztenünk kell a zarándokutakat. Az infra és szupra-strukturális fejlesztésekről sem szabad elfelejtkezni, de természetesen ami a központi szerepet játsza a vallási turizmusban, az, hogy az embereket kell, az ott dolgozókat kell elsősorban érzékenyé tenni arra, hogy ők egy missziós feladatot látnak el. Meg kell újulni nagyon sok szempontból, és figyelembe kell venni azt is, hogy a templomok nem csak múzeumok, nem kizárólag olyan helyszínek, ahol a falakat vagy a benne lévő tárgyakat mutatjuk be az ide érkezőknek, hanem ezek élő közösségek, és az élő közösségeknek az ereje kell, hogy áthassa ezeket az attrakciókat. Gyakorlatilag a modern technológia segítségével tudjuk talán a legmodernebb módon átadni ezeket az üzeneteket, még egyszer kihangsúlyozva, hogy az embernek, az itt dolgozóknak a missziós szerepét azt nem szabad háttérbe szorítani, sőt ki is kell emelni.
Hogy láthassanak, látni akarnak.
Kétnapos rendezvény volt tehát ez a 4. Vallásturizmus Fórum Budapesten. Ő mennyire volt ez gyakorlatorientált, gyakorlatias, miket tapasztaltak?
A második nap az egyértelműen a jó gyakorlatoknak a megismeréséről és bemutatásáról szólt. Először a Szent István Bazilikába látogattunk el, ahol a turisztikai vezető mutatta be a Szent István Bazilika, mint vallásturisztikai attrakciónak a jellegzetességeit, itt a kereslet, kínálatot jellemezte a fejlesztéseit, és igazából én magam is megdöbbentem, mert egy olyan 500 000-ra tippeltem volna, hogyha látogatószámot kellett volna tippelni, de még ennél is több, majdnem 700-800 000 látogató per év a látogatószáma a Szent István Bazilikának. Ezek nagyon nagy kihívások a látogatómenedzsmentnek a szempontjából, illetve nyilván ez egy élő közösség a bazilikának is, a közössége egy élő közösség, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az élő közösségnek a működését, és a Szent István Bazilikának, mint templomnak a működését, és ezt az óriási létszámú látogató számot összeegyeztetni. Ezekről a kihívásokról mesélt, és ezeknek a megoldási lehetőségeiről mesélt a Szent István Bazilika vallásturisztikai vezetője. Ezt követően átsétáltunk a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógába, aminek a felújítása, teljes körű felújítása nem olyan nagyon régen fejeződött be. Ez is egyben hitéleti helyszín, hiszen van aktív közössége. Tehát a Rumbach utcai zsinagógának a belső felújítását, átépítését, ezt úgy oldották meg, hogy teljes egészében alkalmas legyen rendezvényeknek a lebonyolítására, és például a 1,5 tonnás tóraolvasó emelvényt, a bimát, azt süllyeszthetővé tették. Amikor hitéleti cselekmény zajlik benne, akkor felemelik, és amikor valamilyen rendezvénynek a lebonyolítása történik, akkor pedig egy gomnyomással tulajdonképpen ez a 1,5 tonnás emelvény ez süllyeszthetővé válik, és teljesen berendezhető székekkel. Hihetetlenül szép lett egyébként, mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom a Rumbach utcai zsinagógának is a meglátogatását, csodaszép lett a felújítás után, és számos rendezvény, kulturális rendezvénynek a helyszínévé is vált. Az utolsó helyszín, amit meglátogattunk, az a Dohány utcai zsinagóga volt, ami mind méretében, különlegességében, értékében, mind Magyarországnak, mind a világnak egy kiemelkedő zsidó építészeti és kultúrtörténeti értéke. Itt is szakavatott idegenvezetőknek a segítségével tekintettük meg a zsinagógát, és nagyon-nagyon sok érdekességet tudtunk meg magáról a zsinagógáról, az építéséről, a történetéről. Érdekes módon, hogy miért alakultak ki azok a belső szerkezeti elemek, amelyeket ma is láthatunk. Tehát amikor a Dohány utcai zsinagógának az építése történt, akkor a magyarországi zsidóság igyekezett minél jobban belesimulni a magyar társadalomba, és ezt építészeti módokon és építészet formájában is kifejezték, tehát olyan építészeti elemek kerültek be a Dohány utcai zsinagógába, amiről úgy gondolták, hogy minél jobban bele tud simulni a magyar korabeli építészetbe a 19. század második felében.
Ahogy a bevezetőben mondtam, tehát tanszékvezető asszonya, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóit is meghívta erre a fórumra. Hogyan fogadták a hallgatók ezt?
Ebben az évben 2-szer annyi hallgatóval tudtuk elindítani a képzést, 22-en jelentkeztek a képzésünkre, és mint ahogy a tavalyi évben is, ebben az évben is a miniszterelnökség, aki ezt a vallásturisztikai fórumot szervezte, lehetővé tette, hogy a hallgatókat teljesen ingyenesen el tudjuk vinni erre a rendezvényre. Szerencsére a körülbelül a hallgatóinknak a fele élt is ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes szakmai tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak.
Az egyetem szempontjából, egészen pontosan a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak szempontjából milyen pozitív jövőbe mutató együttműködéseket sikerült kiépíteni ezen a fórumon önnek?
A fórumon a képzésnek már a meglévő szakmai partnereivel is sikerült szakmai beszélgetéseket folytatni, és a jövőre nézve újabb pontokkal kiegészíteni az együttműködésünket. Mindezek mellett pedig új partnerekkel való kapcsolatteremtésnek a lehetőségei is felvetődtek. Az egyik ilyen lehetőség a Masi Hisszel való együttműködés turisztikai, vallásturisztikai szempontból. A Masi Hisz turisztikai vezetője Róna Iván nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködésre, és ennek kapcsán már tartott is előadást a képzésünkön, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen, és ennek segítségével, vagy az előadásában bemutatta a magyarországi zsidóság legfontosabb kulturális értékeit, épített és szellemi örökségét, és áttekintettük azt is, hogy melyek a zsidó valláshoz kapcsolódó legfontosabb zászlóshajó vallásturisztikai attrakciók.
Elhangzott műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése volt. A 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu. A remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.